Isten igét a János közönséges első levelének 5. részéből fogjuk olvasni. János első levelének 5. részéből a 6-tól 13-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amerről bizonyságot tett az ő fiáról. És aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten. És ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába. Kiváltság, öröm az, hogy együtt lehetünk és szolgálhatunk az Úrnak. Tegye az Úr élővé, hatóvá az ő igéjét, és nyissa meg előttünk az örökké valóságnak, a mennyországnak az ajtait, hogy tudjunk oda betekintést kapni ma este, ma délután, és tudjon felbuzdulni a szívünk az Úr szolgálatára. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Nagykassa Zsolt testvér fog szólni.
és áltételemben szeretnék néhány gondolatot megemlíteni az igéből, és visszatérni egy néhány gondolat erejéig a háladásra is, hogy miért vagyok hálás, és mindazt megköszönni Istennek, amit adott számomra. Hálás vagyok én is a családomért, hogy adott feleséget és gyermeket, a bővebb családért, és hálás vagyok a gyülekezetért, a nagy családért. És ez különösképpen az elmúlt hetekben, ugye a Jóisten a szívemre helyezte, és többször imádkoztam a gyülekezetért, és hálát adtam, hogy milyen jó, hogy ilyen nagy közösség van, milyen szép gyülekezetünk van, és hogy minden korosztály képviseltetik a gyülekezetben. Miért mondom ezt? Mert körülbelül úgy 5 héttel ezelőtt lehetőségem volt egy kis közösségben megfordulni, ahol úgy szintén pont hálaadó ünnepet tartottak egy délelőtt, vasárnap délelőtt, és szeretettel fogadtak a testvérek, megkérdezték, honnan jöttünk, hová tartunk, kik vagyunk, mik vagyunk, és mi is bizonyságot tehettünk, és szólt az ige, szóltak az ilyen énekek, a háladással kapcsolatos énekek, de egy probléma volt, és egy szomorúság volt. Amikor vége volt, kérdeztem a férfiakat, nőtestvéreket, akik szóba álltak velünk, illetve a lelkészt is. Mi történt a fiatalokkal? Miért vagyunk csak 30-an, 40-en, és körülbelül az a 30-40 személy, akik ott voltak, 60 plusz volt körülbelül az átlag. Úgy elszomorodtam, és ők is úgy szomorkodva mondták, hogy sajnos már ez van egy jó néhány éve, nincsenek fiatalok, nincsenek gyerekek, nincsenek utánpótlás, már csak mi vagyunk. Nem tisztem minősíteni, akár a lelkészt is, de saját szavaival mondta, hogy a héten, amikor készülődött szolgálatára, és az unokája megkérdezte tőle, hogy nagypapa, mi lesz a templomban, hétvégén ő azt mondta, hogy hálad ünnepé. És az unokája azt kérdezte, hogy az micsoda, és az miért van. Nem azért, mert egy 2 éves gyerekről volt szó, akinek először el kell mondani, hogy mi az a hálad ünnepé, hanem egyszerűen azért, mert az a gyerek már eleve nem jár templomba, nem jár gyülekezetbe, és egyetlen fiatal sem, sőt középkorúak sem járnak már a gyülekezetben. És úgy hálát adtam Istennek, és megköszöntem, hogy milyen jó, hogy van egy gyülekezetünk, ahol vannak gyermekek, vasárnapi iskolák, nem is egy, van ifjúság, van középkor, korúak, vannak idősebb testvérek, és hogy ilyen szép, népes gyülekezetbe tartozhatom és tartozhatunk. Ők ezt nem mondhatják el, talán 10 vagy 20 év múlva ott fog állni zárt ajtókkal az a gyülekezet. Aztán múlt vasárnap, amikor elolvastam ezt az igét, a múlt vasárnap az 1-től 5-ig volt, úgy megragadott 2 ige vers, a 4-es és az 5-ös, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? És úgy megragadott, hogy valóban az az igazi hit, ha nincs bennünk, akkor nem győzhetek a világ felett. De ha bennem van ez a hit, amely Krisztus adott számomra, akkor legyőzöm naponként mindazt a kísértéseket, amely a világ felől ér. És eszembe jutott az az igevers, hogy így elmélkedtem ezeken az igéken, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És valóban, hogyha ez az erős Krisztus él bennünk, akkor legyőzhetjük a világot. És a most délutáni igevers a folytatása, ugye, a múlt vasárnapi igeverseknek, és szoros összefüggésben állnak a 10. és 11. verset, így olvassuk. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Tehát itt is a hit, hogyha nem hiszünk, ha nem hiszük azt, hogy Jézus a Krisztus, ha nem hiszük azt, hogy Isten elküldte az ő fiát, és nem hiszünk az ő fiában, aki életét adta értünk, akkor hazuggá tesszük őt, kit, a megváltót, a mi Istenünket. És elutasítjuk az örök életet. nem fogadjuk el azt, amit ő számunkra fölkínált. Az emberek úgy gondolják, hogy az örök élet az csak bizonyos vallások, bizonyos személyek, bizonyos embercsoportok kaphatják meg, és itt Isten olyan egyszerűen és szépen kifejti számunkra, hogy aki éj a fiú, ugye, ahogy a mottunk is van, az éj az örök élet. Aki hisz a fiúban, az éj az örök élet. És a héten is sajnos megtapasztaltam, vásárlás közben szóba egyelettem egy idősebb hölgyel, és többek között felhúzódott, hogy olyan szép életévet élt meg, hogy neki már dédunokái is vannak. És mondtam, hogy legyen hálás érte, mert nem sokan mondhatják el azt, hogy ilyen szép életévet elérnek. És azt mondja, hogy hát igen, így van, hálás kell lenni érte. És ő kívánja nekem is ezt, de kíván egy jobbat, ő kíván nekem örök életet. Mert ő Jehova tanúja. Mondom, igen, köszönöm szépen, de tetszik tudni, én is Jehovának a tanúja vagyok. Igen, nem mondja, és melyik gyülekezetben? Mondom, a baptista gyülekezetben. Jaj, de a Bibliában nem írja, hogy a baptistáknak örök életük lesz. Mondom, dehogy nem, ott írja a Bibliában, hogy mindez, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Hát, igen, 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 igen. Sajnáltam, és úgy szomorkodva léptem tovább, és mentünk tovább. Sajnos úgy gondolják egyesek, hogy talán valán egy vallás üdvözít, talán úgy van örök életünk, hogyha egy bizonyos népcsoporthoz, embercsoporthoz tartozunk. Nem az, hogy a Krisztus, az Isten fia lakik bennünk. És úgy lehet örök életünk, mert itt írja tisztán, aki éj a fiú, az éj az élet. Akiben nincs meg a fiú, lehet bennünk akármi, lehet bennünk akármilyen vallás, lehet bennünk akármennyi tudomány, ha nincs bennünk a fiú, nincs örök életünk. És én kívánom ezt, hogy akiknek megvan ez az örök élet, azok köszönjük meg ma délután. Aki pedig esetleg úgy van itt, hogy még nincs meg benne a fiú, nem hiszi, hogy Jézus a Krisztus, még elfogadhatja ezt a kegyelmet, míg tart a kegyelem. Mert aki a fiú, azé az örök élet. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, aztán szolgálni fog Nagykassa Andrea és Kovács Viktória.
Oh, Az emberek többsége hajlamos arra, hogy kialakítson maga előtt egy ideált. Elképzeljük azt az embert, akik lenni szeretnénk. Talán sikeresebbek, erősebbek a hitéletben, vagy szebbek, vagy okosabbak, és még sorolhatnám ezeket a tulajdonságokat, és szeretnénk hasonlítani, és szeretnénk jobbak lenni. És ez úgy önmagában nem rossz dolog, viszont ezt a sátán rossz dologát tudja alakítani, mégpedig úgy, hogy elégedetlenséget kelt bennünk, vagy azt az érzést kelti bennünk, hogy nem vagyunk elég jók, vagy hogy talán kevesebbek vagyunk másoknál, és így kialakul egy szakadék köztünk, és aközött az ember között, akik lenni szeretnénk. Az utóbbi időben ez rám is jellemző volt, és emiatt nagyon sokszor éreztem magamat rosszul, letörten, bánatosan, egész addig, míg el nem mentem a bányai konferenciára, ahol szombat reggel Mike Sámuel testvér többek között azt is elmondta, hogy Isten nem csak embertársainkkal, hanem önmagunkkal is ki szeretne békíteni. Elmondta azt, hogy Isten nagyon szeret bennünket, mindannyiunkat ugyanúgy szeret, és ha nem is érezzük ezt sokszor, vagy a sátán be tud minket csapni különböző gondolatokkal, akkor is ott van velünk, és támogat bennünket, és az ő karja mindig kész, ami számunkra. Ezt a bátorítást aláhúzta egy igevers, amit nemrég olvastam. A 42. Zsoltár, 9. igeverse. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. A konfi megtanultam azt, hogy legyek hálás Istennek azért, hogy mindig velem van, támogat, szeret engem, és hogy fogadjam el úgy magamat, ahogy vagyok, és ne elégedetlenkedjek. A másik dolog, ami azt munkálja, hogy kialakuljon egy szakadék köztünk és aközött az ember között, aki lenni szeretnénk, az a bűn. Amikor visszatérnek az olyan emberi kívánságaink és kísértéseink, akkor két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy megbánjuk és elhagyjuk, a másik pedig, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben lenne. Úgy teszünk, mintha tiszták lennénk, közben nem vagyunk azok, vagy úgy teszünk, mintha engedelmeskednénk Istennek, és közben nem engedelmeskedünk. És ez mind-mind a sátán munkája, és megtanultam a konfin azt is, hogy amikor a bűn legkisebb csiráját észreveszem az életembe, rögtön menjek Istenhez, és rendezzem vele el, egész addig, amíg el nem terjed még jobban az életembe. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy adjunk hálát minél többször Isten szeretetéért és jóságáért, és a bűnt azt rögtön valljuk meg. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. El szeretném mondani, hogy mit végzett bennem az Úr Jézus az elmúlt hetekben. Két héttel ezelőtt én is részt vehettem a nagybányai konferencián. Legfőképpen a péntek esti igehirdetés tetszett, aminek a témája az volt, hogy szakadék ember és ember között. Mike Sámuelnek volt egy olyan gondolata, hogy beleeshetünk abba a helyzetbe, hogy szakadék alakul ki a között, akinek mutatom magam, mint a között, aki vagyok. És mikor ezt meghallottam, eszembe jutottak olyan alkalmak, amiket nagyon megbántam, hogy volt olyan alkalom, hogy úgy jöttem el imaházba, hogy azelőtt otthon összevesztem a szüleimmel, vagy testvéremmel, és be tudtam úgy jönni az imaházba, hogy úgy tettem, mintha semmi nem történt volna, felmentem vasárnapi iskolára, tudtam imádkozni, pedig nem volt rendben. Ezt meg kellett bánjam, és azért imádkoztam, és azért imádkozok, hogy az Úr Jézus töröljön el minden képmutatást az én életemből, hogy tudjak teljes szívből neki szolgálni, és azért arra szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, hogy tudjam az életemet neki odaadni. Amen.
Meg utána szolgálni fog Olá Mirjam és Szűcs Tünde.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én is részt vehettem a bányai konferencián, aminek az volt a fő címe, hogy leplezetlen szakadékok. Mikor meghallottam, hogy ez lesz a konfinak a címe, akkor tudtam, hogy egy nagyon áldásos hétvége vár rám. Ezért imádkoztam azért, hogy Isten üzenjen nekem ezen a konfin. Leplezetlen szakadékok. Ebben a címben minden ott van. Olyan bűnök, amelyek még megakadályozzák az életünket ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk Istenhez. Azt szerettem volna, hogy Isten szóljon hozzám, és sok előadáson keresztül szólt hozzám, mikor Mika Sámuel testvér beszélt szombat délelőtt, arról beszélt, hogy mi emberek sokszor gyakran beleesünk abba a hibába, hogy a külsőségek jobban érdekelnek minket, belemélyülünk a külsőségekbe, mint hogy Istennel a kapcsolatunkat rendezzük, és főleg nekünk lányoknak nagy kihívást jelent az a mindennapi életbe, hogy ne a világ trendjeit követjük, a legújabb trendet, a legújabb divatot, és nem-e vagyok én olyan ember, bele kellett gondolnom abba, hogy nem-e vagyok én olyan ember, akit jobban érdekel azt, hogy hogy néz ki, és nem-e vagyok olyan ember, aki úgy megy el esetleg iskolába, hogy nem imádkozik, mint hogy arra szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk lányokért, mert sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a külsőségek jobban érdekelnek minket, és egy igeverssel szeretném befejezni. Az 1 Péter 3-3-tól 4-ig. Ne a külső dísz legyen a ti étkességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elterjedt embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével az értékes Isten előtt. Ezt kívánom a gyülekezet részére is, az én részemre is. Amen.
Jó volt hallani a lányok bizonyságtételét, hogy szeretik az Urat, és szeretnék az Urat követni. Én is egy lányról szeretnék szólni. Élt ugyanis egyszer egy kislány, ha jól emlékszem, Angliában, aki a vasárnapi iskolán már hallott az Úrról, és arról, hogy ha imádkozik, és kér valamit, akkor Isten azt meg tudja adni. És ő nagy hittel hazament egyik vasárnap, és letérdelt, és azt kérte az Úrtól, hogy adja meg neki, hogy ezentúl kék szeme legyen, mert neki barna szeme volt. És ő nagyon szerette volna azt, hogy kék legyen a szeme. Mikor felállt a térdeiről, azonnal a tükörbe nézett, és csalódottan látta, hogy a szemei még mindig barnák. Hát nem csalódott felettébb annyira, hogy elhagyta volna az Urat emiatt, hanem tovább kereste az Úr akaratát, és bízott benne. Jó néhány év múlva a lány, mikor felnőtt, misszionárus lett. Elment Indiába, hogy ott szolgálja az Istent. És ahhoz, hogy ott tudjon szolgálni, hasonlóvá kellett válni az ottani nőkhöz. Ugye barna bőrűek inkább az indiai nők, a szemük is barna. Na hát az ő bőre elég világos volt, vett kávét, bekente a bőrét, és miközben így megpróbált hasonlulni az ottani nőkhöz, eszébe jutott az, hogy kislány korában ő azt kérte az Úrtól, hogy kék szeme legyen. Na most, ha neki kék szeme lett volna, ebben az országban nem tudta volna elrejteni. De mivel az Úr úgy adta neki, hogy barna szeme legyen, így a bőrét könnyedén megszínezte kis kávéval, jól beöltözött, és hasonló lett az indiai nőkhöz. Hálát adott az Úrnak azért, hogy olyan csodálatosan megtervezte az ő életét, és nagy dolgokat élt át, mert nagyon sok kislányt megmentett az ottani templomi szolgálattól, pontosabban a bálvány isteneknek való szolgálattól, ami kínszenvedés volt, már kislányoknak. És ugye elgondolkoztam, hogy talán mi is kértünk már, vagyunk olyanok, akik kértünk olyan dolgot az Úrtól, amit nem kaptunk meg. Talán még nem értjük, hogy miért. De ne csüggedjünk el felettébb. Az Úrnak terve van az életünkkel. Ő jól tudja, hogy mit miért ad, vagy mit miért nem. És hogyha tovább bízunk benne, és keressük az akaratát, imádkozunk, akkor csodálatos dolgokat tapasztalhatunk meg. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik éppen messzire mennek majd misszionárusnak, de ha nem, akkor is tehetünk, sokat tehetünk. Holnap egy olyan alkalom lesz itt, egy különleges ima alkalom, 5 órától a nőknek, ami az egész világon meg van szervezve. Minden évben november első hétfőjén összegyűlnek a nők világszerte, a baptista nők, és imádkoznak az egész világért. Holnap mi is megtehetjük ezt, és várunk szeretettel minden lányt, nőt, hogy jöjjön el, hogy tegyünk mi is valamit. Akár magunkért, akár másokért, és megtapasztalhatjuk a csodáit Istennek. Így hát ez alkalommal akkor még egyszer mondom, szeretettel várunk minden lányt és mindenőt holnap 5 órától, hogy így tegyük Isten akaratát. És bátorítson egy igevers a János első leveléből, az 5. részben azt mondja nekünk, hogy megvan bennünk az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, amiután Antal Hanna és Bányai Róbert testvér fognak szolgálni. Thank you.
És el szeretnék mondani egy pár gondolatot, amivel az elmúlt időben foglalkoztam. Az elmúlt hetekben ima témám volt, és sokszor azért imádkoztam, hogy megtudjam, mi Isten akarata az életemre nézve, és meglássam, hogy hol akar engem látni, vagy hogy tudjam elengedni azokat a dolgokat, amik nem visznek közelebb hozzá. Hamarosan kaptam is a választ az imáimra. Három helyről tanulmányoztam az igét, és mind a három helyen a szolgálatról olvastam. Ez még hangsúlyosabbá vált a konferencián, amin én is részt vehettem, és ezért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok áldásban lehetett részünk, úgy gondolom mindannyiunk nevében mondhatom ezt, akik ott voltunk. Egy gondolatot szeretnék megosztani, amit vasárnap délben hallhattunk. Egy hasonlatot mondott a lelkipásztor, hogy mi a hívők, akik megtérnek, valljuk magunkat, ülünk a sótartóban, és gyönyörködünk egymásban, vagy el vagyunk a saját gondjainkkal, problémáinkkal, de a leves, a világ pedig sótlan marad. Az Úr Jézus akarata az én és a mi életünkre nézve az, amit a Márk evangéliumában mond a tanítványoknak, hogy menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az egész evangéliumot minden teremménynek. Nagyon hozzám szóltak ezek a szavak, és arra szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, fiatalokért, akik elindultunk ezen az úton. Nekünk az iskola egy nagyon nagy szolgálati terület, ahol nagyon figyelnek bennünket, és a mi felelősségünk az, hogy ízessé tegyük a világot. Mi kell hirdessük az igét ott, ahol vagyunk. Én ilyen életet szeretnék élni, ilyen Krisztus katonája szeretnék lenni. Ezt kívánom a testvéreknek is, az én részemre is. És végül egy idézetet szeretnék felolvasni, amit olvastam az elmúlt napokban. Ha azt mondod, Istenem, azt akarom tenni, amiért a földre helyeztél, akkor garantálom, hogy Isten megáld mindent, amihez hozzányúlsz. Mert ő olyan embereket keres, akiken keresztül meg tudja valósítani céljait. Amen.
Köszöntöm a gyülekezetet sok szeretettel, és örülök, hogy itt lehetek testvérekkel, a gyülekezettel, de hiszem azt, hogy a legjobb hely az, ha mindig ott vagyunk, ahol Isten akar látni. Szeretném elmondani én is, hogy az utóbbi időben Isten hogyan munkálkodott az én szívemben, az én életemben, mik történtek velem, és hogy vagyok most. Meg kell valljam a testvéreknek őszintén, hogy nagyon sokáig a sátán be tudott engem csapni, és megkötözött az ő erejével, és nem engedte, hogy szabad tudjak lenni, szabadon tudjak szolgálni Istennek, becsapott azzal, hogy az időmet haszontalan dolgokra pazaroljam, vagy az interneten olyan oldalakat nézek, ami egyáltalán nem való senkinek. Be tudott csapni, és megkötözött, és ezek miatt nem tudtam Istennek szolgálni. És örömmel tudom azt mondani a gyülekezetnek, hogy én is a Bányai konfira el tudtam menni, és ott meg tudott engem szabadítani az Úr, teljesen le tudtam tenni ezeket a kötelékeket, és azóta érzem, hogy szabad lehetek ő benne újból, mint ahogy voltam megtérésem után egy ideig, amíg nem engedtem, hogy a sátán valahogy bekerüljön az én életembe. És úgy, ahogy hallottuk, a szakadékok volt a téma is. Köztem és Isten között nagy szakadék volt, de hiszem azt, hogy most ezt át tudtam lépni, és szeretném Istent szolgálni az életem minden napján ezután. Szeretnék egy igeverset felolvasni. A Példabeszédek könyve 28. rész 13. verse. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Lehet, hogy te is úgy vagy itt, hogy megtértél, elfogadtad az Urat, de a sátán becsapott valamivel, megkötözött. Nem tudom, hogy mivel, de nagyon sok módszere van a sátánnak, amivel meg tud kötözni fiatalokat, középkorúakat, időseket, és csak azt veszed észre, hogy nem tudsz Istennek szolgálni, mikor van lehetőség. Nemet mondasz. Én hiszem azt, hogy aki Istennek akar szolgálni, és szabad őben teljesen, az minden lehetőséget megragad. Mindig elmondja azt, ami a szívébe van, mert mindig van valami a szívébe, amit kap Istentől. És mindig teszi azt, amit az Úr akar tenni ő vele is, ami az Úr akarata. Vigyázzunk nagyon, hogy ne engedjünk ennek a sátáni köteléknek, hanem hozzuk az Úr elé, úgy, ahogy az igében olvastuk, hogy hozzam az Úr elé, és szeretném ezt tenni mindig én is, hogyha bármilyen kísértést látok, vagy csapdát, azt rögtön az Úr elé tudjam hozni, és letenni, és ott hagyni, nem foglalkozni vele, hanem csak az igével, és azzal, amit az Úr akar, cselekedjek. Szeretném, hogyha mindannyian így tudnánk eljárni, főleg akik már elfogadtok az Urat, ne engedjük, hogy becsapjon a sátán, mert minket támad, főleg akiket tudja, hogy az Úrnak akarunk szolgálni, hogy ne tegyük. A másik dolog még, nagyon hálás vagyok én is az Úrnak, hogy a munkám során tapasztalom az érdemem felüli áldásokat, hogy megőriz az utazásaim során, és köszönöm azt is, hogy nagyon sok helyre el tudtam jönni is, többek között több gyülekezetben is voltam az egész Európában, ahonnan örömmel tudom mondani azt, hogy köszöntik a gyülekezetet. Magyarországon Zalaegerszeg, Lenti, Mosó-Magyaróvár, Németországból is, Frankfurt környékéről is német gyülekezetben egyszer-kétszer megfordultam. Angliában, Oxfordban magyar gyülekezet is van, onnan is szeretettel köszöntik a gyülekezetet. És imádkozzunk minden közösségért az egész világon, hogy mindannyian gyökerezzünk meg az Úr Jézusban is, az Isten igéjében, és legyünk fény, világosság és show, hogy tudjon minket használni. Nagyon sok kicsi gyülekezet is van, úgy, ahogy hallottunk, Isten kegyelméből mi nagy gyülekezet vagyunk, de hiszem azt, hogy Isten többet vár tőlünk, hogy tegyük meg. Mindent tegyünk meg, mindenki személyesen azt, amit Isten akaratta az életében. A másik dolog, hogy ugyancsak Isten kegyelméből több mint 2 éve dolgozok már a kamionon, és most már a 11. személyt tanítom kamiont vezetni, megadta azt az Úr, hogy taníthatok kezdőket, és szeretném ezt úgy tenni, hogy nem csak a szakmát tanítsam meg ezeknek a sofőröknek, hanem beszéljek és mutassam be Istent az én életemmel, cselekedeteimmel, beszédemmel, mert hiszem azt, hogy ez az Isten akarata. Ugyanígy te is, aki munkahelyen vagy, tőled is ezt várja Isten, hiszem is, imádkozunk azért, hogy mindannyian tudjuk ezt tenni. Két igeverset is kaptam az Úrtól, amely legyen bátorítás nekem is, de mindannyiunknak itt a gyülekezeten belül is, minden Istenben hívő és Isten gyermekének. A Korintus első levél, 15. rész, 58-as verse. Ezért szeretteim, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És egy másik igevers, ugyancsak 1 Korintus 16. rész, 13. vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Kívánom ezt a gyülekezet minden tagjának, hogy a hitben álljunk meg, és nem abban, amihez kedvünk van, vagy amihez nincs kedvünk, hanem Istenhez ragaszkodjunk, és tegyük az ő akaratát. És kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem is, a fiatalokért is, és a kamionsofőrökért is, hogy tudjuk megállni a helyünket is, legyünk világosság, ki ahol van. Amen. Thank you.
Segítsen az Úr bennünket, hogy a hétköznapokban is tudjunk fénykedni, jó bizonyságok lenni. Vegyük ki a részünket a hétköznapi életünkből, úgy, hogy tudjunk bizonyságot tenni és szolgálni az Úrnak mások javára. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Ahol nem jött a vasztra tér, nincsen valás a tájon, és minden Jézusról beszél,
hívőknek a közössége, ezen a napon beszélünk és hirdetjük az örök életet, a mennyországról szóló bemutatást, ahogy a Biblia beszél erről. Nem annyira a halottakkal, meg ezzel a dologgal foglalkozunk, hanem az élettel. És erre bátorít bennünket Isten ígé. Épp a felolvasott íge is, hogy a hívő embernek van ez a meggyőződés, hogy az övé az örök élet. Van, aki azt mondja, hogy hát büszkeség ezt el így mondani, hogy hát én tudom, hogy az enyém az örök élet, én tudom, hogyha meghalok, akkor a mennybe megyek. És azt kell mondjuk, hogy ez nem büszkeségből van, alázatosan valljuk ezt, ez a hitünknek a megvallása, ez a reménységünknek az elmondása. Mert a mennyországról, az örök életről úgy tudjuk, hogy ez a célunk, mindnyájunknak. Haladunk a keskeny úton, megtértünk, és oda akarunk jutni mindnyájan. És milyen szomorú az, hogyha a lelki zarándoklásunkban, utazásunkban valaki megkérdezi, hova mész, hova tartasz, és azt mondja, hogy én nem tudom. Milyen furcsa lenne, ugye megállítanál, stoppolsz, mennél valahova, és ha megkérdezed az embert, hogy hova megy, amikor megáll az autóval, ugye te tudod, hogy hova mész, megkérdezed, hogy maga hova megy. És akkor milyen fura lenne, azt mondaná, hát nem tudom, hova megyek. Hát hogy? Hogy van ez? De sok ember így van ezzel, hogy megy, tesznek szertartásokat, meg sok mindent, jó dolgokat, és amikor megkérdezed, hogy de hova fogsz kikötni, hol van az életednek a célja, hogy látod ezt? Hát nem tudom. És ma este Isten igéje világossá teszi, testvéreim, hogy kell legyen egy ilyen meggyőződés bennünk. És ezért fogunk imádkozni, hogy az Úr adja meg ezt nekünk, mindnyájunknak. Az elején szeretnék az örök életről szólni, úgy, ahogy a Biblia bemutatja, mert mindnyájan oda szeretnénk jutni. És a Biblia különféle képeket és ilyen fogalmakat használ ahhoz, hogy jobban megértsük, vagy hogy vágyjunk oda jobban az Isten országába, az örök életbe, a mennyországba. Az egyik fogalom az, hogy új ég és új föld. Ezt Isten adja, Isten teremti az új eget és az új földet. És tudjuk, hogy itt a földön, az égen is a mindenféle rosszaság van, bűn, és meg van fertőzve minden, még a levegő is. És sok minden, de most nem fizikai oldalra gondolok csupán, hanem az erkölcsi élet, a sötétség, a züllés, ez nagyon nagy. És hogy lesz a kimenekedés, hogy lesz a változás? Hát Isten azt mondja, hogy eljön egy idő egyszer, amikor új eget és új földet teremt Isten, amelyben igazság és békesség lesz. Ezen a földön sokan mondják, nincs igazság. Törvény van, sok törvény, de nincs igazság. De eljön egyszer az az idő, amikor az Isten közigazgatása lesz, amikor Isten lesz minden mindenekben, amikor igazság és békesség lesz. Ugye lehet hallani a háborúkról, lehet hallani mindenféle szerencsétlenségről, tragédiáról, szenvedésről. Miért engedi Isten? Miért van ez? Nincs békesség. Az Úr Jézus elmondta, a földön nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Én nálam békesség van. És lesz egy olyan hon, lesz egy olyan hely, ahol új ég és új föld lesz, ahol igazság és békesség fog uralkodni, ott lesz a tökéletesség, ez a túlvilágba, az Isten országába lesz, és erre kell igyekezzünk. A másik dolog, egy másik kép, amit a Biblia bemutat, az a kert, ami beszél arról, hogy milyen lesz az Isten országa. Hasonlítja egy szép kerthez. Hát az ókori világban, de ma is a királyok, a gazdag emberek, a házuk, a palotájuk környékén gyönyörű parkot hoznak létre. Hogy ott csend és nyugalom legyen, kikapcsolódás legyen. És azt mondja a Biblia, hogy Isten is csinált egy ilyen kertet. Nem csak az Éden kertjére gondolunk, hanem a paradicsomra. Mert az Isten országában lesz, az egy gyönyörű kert, az élet vize, az élet fája ott van, és ott minden olyan megnyugtató, olyan szép, olyan gyönyörűséges. És az ember ott tényleg kikapcsolódhat, mert tudjuk, hogy itt ezen a földön sok nyomorúság van. Mert úgy mondja Isten igéje, hogy az ember élete ennyi és ennyi, de annak nagy része nyomorúság. Szenvedés és harc, betegség. Hát mikor szabadul meg az ember ezektől a dolgoktól? Hát lesz egy olyan hely, ahol lesz ez a nyugalom, és lesz ez a kikapcsolódás, lesz ez az öröm, lesz ez a szépség, és ez nem más, mint az Isten országa, a mennyország, a paradicsom. És az Úr Jézus Krisztus erről beszél, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ez a hely nyitott sokaknak, a gazdagoknak a ilyen kertjeiket őrzik, és nem engednek oda be akárkit. De Isten azt mondja, hogy aki az enyém, aki az én útamon jár, az oda be fog jutni ebbe a paradicsomba. Olyan csodálatos, szép látvány ez, amikor az ember erre gondol. Egy következő ilyen kép az ország, a mennyország, ezt sokszor mondjuk. Itt arról van szó, ugye a Biblia szerint, hogy ez egy nagy hely. Sokan csúfolódnak, hogy hova fognak oda annyian elférni. A mennyország egy ország, egy nagy hely, tágas tér, terjedelmes, nem egy csepp kis hely. Bár igaz, hogy sok jó ember kicsi helyen is elfér, de az Isten igéje azt mondja, hogy Isten egy tágas teret készít az emberek számára, mennyországot készít. És ebben az országban az ő törvényei fognak érvényesülni, és ő lesz a király. Mindnyájan alattvalói leszünk, és ennek mi örülünk. És olyan jó lesz örömmel menni az Istenhez, a királyhoz, látni azt, hogy az ő törvényei milyen jók, milyen szépek. Vágyik a szívünk erre a dologra. Itt a földön persze, hogy van honpolgárságunk, kinek egy, kinek kettő, kinek több, de vajon tudom-e azt, hogy a nevem oda van írva? Polgára vagyok-e annak az országnak, amit az Isten készített? A mennyországba igyekszek, oda igyekszek az Isten országa felé. A másik kép pedig a város. a mennyei Jeruzsálem képe. Mert hogyha van egy ország, ugye a mennyországnak is, van egy fővárosa. És ez a mennyei Jeruzsálem. És ez egy gyönyörű hely. Mint ahogy a fővárosok, ugye kicsit körülírják, vagy jelképezik egy kicsit azt az országot, és így van az Isten országában is, van egy főváros, ahol összesűrítve van minden szépség, minden áldás. És azt mondja a Biblia, hogy arany utcák, gyöngy kapuk, és gyönyörű szépség lesz ott az Isten országában. Megszámlálhatatlan nagy sokaság lesz ott a mennyei Jeruzsálemben. A mennyei Jeruzsálemben. És ezt Isten készítette. Az Úr Jézus Krisztus készítette. Az Úr Jézus Krisztusnak ott van a trónja. Ott fogjuk imádni, ott fogunk énekelni, szolgálni neki örökkön örökké. És hogy még egy ilyen képet említsek, talán ez a legkedvesebb nagyon sokunknak, meg sokaknak, az otthon. Ez az igazi otthonunk. Az Isten országa, a mennyei Jeruzsálem, a paradicsom, az új ég, az új föld. Mi oda nem idegenként megyünk oda. Mert ugye lehet, hogy hát polgárok vagyunk itt az országban, de ha elmegyünk egy-egy hivatalba, úgy bánnak velünk, hogy mintha betörőjük lennénk. Mi kéne tudjuk a dolgokat. De ha oda megyünk az Isten országába, mi hazamegyünk. Mert ott lakik a mi édes atyánk. Az Isten, a mi atyánk. Akihez imádkoztunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És az Isten országába, paradicsomba, ott a mennyei Jeruzsálembe, ott a mi atyánk van. Járulhatunk hozzá bizodalommal. Nem lesz bennünk az a rettegés, az a félelem, hogy jaj, mi lesz. Nem, megyek, mert hazamegyek, hazaérkezek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon. És ez így van a túlvilági élettel is. A hívő ember, ő felszámolja és látja, hogy itt mulandó minden. A testi mi volt, a betegség, meg öregedés, meg sok minden van, ami itt mulandó. De a hívő ember tekint az örökké valóság felé, és tudja, hogy itt a földön idegen és vándor. A föld nem az otthonunk. A mi országunk a mennyben van. És mi oda igyekszünk. Mi haza vágyunk. És a hívő ember tudja, hogyha az Isten családjához tartozik, mert akik megtértek, akik újjászülettek, azok az emberek az Isten családjához tartoznak. Azok az emberek hazamennek. Hazamennek. Idegenből itt a nyomorúság, a szenvedés hazájából mennek haza, az igazi otthonukban. Ott, ahol nem lesz gyász, ahol nem lesz sírás, ahol nem lesz elválás. Ahol nem kell a gyógyszereket rendszerezni, na megint tegyem el egy hétre, nehogy elfelejtsem, hogy melyeket mikor kell bevegyem. Nem lesz ilyesmi. Húzni csörgőre az órát, mert megint kell menni, megint kell rohanni. Ott nem lesz ez. Ott örökös öröm lesz a fejünkön, ott szabadság és békesség, családias légkör, szeretet, egység. Erre vágyik a szívünk, és az emberek úgy vagyunk teremtve, testvérem, Isten úgy teremtett bennünket, hogy ezek által tudjunk működni. Az ember, amikor nem veszi ezeket a szeretet, türelem dolgokat az életébe, mert neki nem kell, mert haragszik, meg veszekszik, meg mogorva, akkor a saját lénye ellen vétkezik. Öngyilkosságot követ el szellemi területen az ilyen ember. Lelke ellen vétkezik. A felépítése ellen vétkezik az ember, aki ezeket az idegen dolgokat csinálja. A bűn hozza be az ember életébe ezt. Az ördög hozza be az ember életébe ezt, a lelkébe, a szívébe, a gondolatába. De Isten, amit készít, a mennyországot, az Isten országát, azok nagyon szép dolgok, és ha ezek töltenek be, akkor a hívő ember az virul, az erősödik. Az boldog, az beteljesedett ember, az megelégedett ember. Nem azt jelenti, hogy állandóan bazsajog és mosolyog, állandóan csak a fellegekben jár. Nem, még akkor is, amikor sír, amikor fájdalmai vannak, akkor is tud az Úrra figyelni. És arra gondolni, hogy Jézus most is fogja a kezemet. Mert a mennyországnak az előíze, valamilyen kóstolót kapunk onnan az Isten országából, a hívő ember ezt érzi minden nap az ő szívében. Hát érdemes így élni, és úgy élni, hogy oda juthassunk. Na, hogy lehet oda eljutni? Manapság ezzel az emberek, de mindig is így volt ez, csak most, amikor sok felőlől lehet olvasni, hallani emberekről, mert mindenki felteheti véleményét a Facebookra, vagy interneten, meg sok vélemény terjed. Most ezeket lehet látni. De mindig is volt az emberekben ez a törekvés, hogy jó, van egy ilyen, de hogy jutok el oda? Milyen ember kell én legyek? És erre, testvéreim, a Biblia válaszol. Nem olyan valláshoz kell ragaszkodjunk, amit az emberek csináltak. Nem egy olyan útat kell kövessünk, amit az emberek vágtak ki, vagy tapostak ki, hogy mi ezt így csináltuk, ez a mi szokásunk, ez a mi tradíciónk, és ezért megyünk. Mi elfogadjuk az isteni kinyilatkoztatást, és ez a Bibliában van. A teljes írás az Istentől ihletett. És így hisszük ezt, és így tudjuk, hogy ha a Biblia szerint élünk, a Biblia tanácsait vesszük, akkor bejuthatunk az Isten országába. Mit tanít a Biblia nekünk arról, hogy hogy lehet oda jutni az Isten országába? Itt a felolvasott igében négy ilyen dolog van, amit el szeretnék mondani, ami segít bennünket, és csak így juthatunk be az Isten országába. Az első és a legfontosabb a megtérés. Aké a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Lehet akármilyen vallása, akármilyen felkészültsége, akármilyen korú, akármilyen jó ember. Azt mondják, nem öltem senkit. Jó vallásom van, tartom a vallásomat. Na és? Ez nem megtérés. Ez egy átalakulás, ez megtanultam, ezt megszoktam, ezt megcsinálom. A megtérés az, amikor bűneimet odadom az Úr Jézusnak. Amikor azt mondom, hogy az életem üres, és semmit nem ér az Isten nélkül, az Úr Jézus nélkül. Jézus, gyere, költöz be az én szívembe. Aké a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ott van már az Úr Jézus a te életedben? Letetted, átadtad már bűneidet az ő kezébe? Beköltözött a szívedbe? Ott uralkodik a te szívedbe? Figyelsz arra, amit ő mond? A hívő ember ezen az úton jár. Nem áttérés, nem csak átalakulás, nem csak megszokás, betanulok valamit, egy szöveget, egy hitvallást, egy imádságot, hanem a megtérés az egy lelki változás. Hogy letettem a bűneimet, odaadtam az Úr Jézusnak, ő elvette, és beköltözött a szívembe. János erről bizonyságot tesz, és ezt mondja, hogy csak így lehet. Az apostolok, az egész Biblia erről beszél, az Úr Jézus erről beszélt. Mi ezt hirdetjük. A megtérés evangéliumát, a bűneinkre bocsánat, az újjászületés, a megigazulás tana, sehogy másképp nem lehet. Csak így megtörtént ez már az életedbe. A másik dolog, ami megint nagyon fontos ahhoz, hogy mi az Isten országába jussunk, mert sokan azt mondják, hogy elég ennyi. Megtértem, erről ne tudjon senki, ez az én személyes ügyem, majd lesz valahogy. De a Biblia tovább is beszél arról, és azt mondja, hogy ha megtértél, az jó, és ez a legfontosabb, de meg kell vallani a hitedet. Meg kell vallani, bizonyságot kell arról tenni. Nem lehet úgy, hogy megtértem, de azt nem tudja senki. Az Úr Jézus életében olvasunk olyan eseteket is, amikor meggyógyított embereket, csodát tett, és megmondta nekik, hogy ezt nem mondjátok el senkinek. Meg tudták ezt tenni az emberek, hogy nem mondják el senkinek? Nem. Nem tudtak hallgatni. Tehát az az ember, akiben Isten munkálkodott, az az ember kész bizonyságot tenni, az az ember kész megvallani az ő hitét. És itt János többször használja ezt a szót, hogy bizonyságtétel. Bizonyságtétel. Elfogadjuk az Isten bizonyságtételét az Úr Jézusról, de mi is bizonyságot teszünk. És talán itt ki kell térjek, hogy az egyik, és az egyik legfontosabb bizonyságtevés az, amikor az ember bemerítkezik. Itt olvastuk azt is, ugye, hogy ez a Jézus, aki víz és vér által jő. Tehát amikor a megtérésről beszélünk, akkor a vérről, az Úr Jézus haláláról beszélünk, ez egy belső átalakulás, megváltozás, megtérés. De amikor megvallani kell, akkor ez egy külső. Látszik az életemben, a beszédem ilyen, és én ezt vállalom, ahogy az Úr Jézus mondta, aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. És itt az ige ezt mondja, hogy nem csak a vízzel, Nem csak úgy történik ez, hogy elértem azt a bizonyos kort, akkor most már vigyenek keresztelni, vagy viszem a gyereket keresztelni, ne legyen pogány. Nem csak ennyi. Kell legyen a megtérés vízzel és vérrel. Ez a kettő együtt. Kell megtörténjen a megtérés az embernek az életében, a megtérést azt Isten munkája, de erre a hitvallásra, erre a bizonságtevésre, erre én kell kész legyek. Kell vállaljam. Ez engedelmesség kérdése. Engedelmesség kérdése. Akarom-e a Krisztust követni? Mert az Úr Jézus Krisztus ezt az utat mondta. Ezt az utat. A Jordánhoz lement, bemerítkezett, és mindenkinek mondta, példát hagytam. Az apostolok is erről prédikáltak, és nem mi találtuk ki, nem a mi felekezetünk találta ki ezt a felfogást, hogy ezt a keresztséget, a bemerítést így kell csinálni. Nem, ez a Bibliában benne van. És azok az emberek, akik ezt felfedezik, és akik az emberek ezt az utat járják, azok az emberek előrébb haladnak. Akik azt mondják, ezt ki akarom hagyni. Én úgy akarom követni Krisztust, ahogy én akarom. Én kihagyok dolgokat. Az az ember gyengébb lesz lelkileg. Az az ember visszaesik könnyen. Az az ember nem fog megerősödni. Nem fog előre haladni. Nem fogja megtapasztalni az Istennek az áldásait az életében. Tehát én bíztatok mindenkit, hogy a megtérés, megvallás területén kell, hogy lépjünk. Kell, hogy lépjünk. De nem csak a keresztség a bizonságtevés. Ez az egyik bizonságtevés. Fontos bizonságtevés. De bizonságot tenni kell az életünkkel. Szavainkkal, az eljárásunkkal, cselekedeteinkkel, jó cselekedeteinkkel. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Tehát ha volt megtérés, ha volt bemerítés, akkor ezekkel következzenek. Ez is a bizonságtevéshez tartozik, a megvalláshoz tartozik ez is. Nem csak a gyülekezetbe, hanem ott, ahol élek, úgy, ahogy vannak a körülmények, megszólítani az embereket, megragadni az alkalmat. Pál apostol azt is mondja, hogy áron megvegyétek az alkalmatosságot. Tehát, hogyha valamibe kerül is, akkor is ragadjuk meg az alkalmat és a lehetőséget. Így lehet az Isten országába bejutni, hogyha ez az igyekezet, megtérés és ez a megvallás ott lesz az életünkben. Aztán a harmadik dolog, amiről az elején már beszéltem, ez a meggyőződés. Azt olvastuk itt az igében, hogy ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott. Aki a fiú, azé az élet, most. Ezeket írtam, akik hisztek az Isten fiának nevén, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Most van az örök élet. Persze az örök életbe bemegyünk, de az örök élet most vesz lakozást bennünk. És ha megtértünk, ha igyekeztünk a megvallás útján járni, akkor az Isten adja ezt a szent meggyőződést. Ez egy tudat az embernek a szívében. Nem annyira ilyen értelmes vagy észszerű, hanem egy tudat a szívben, ott legbelül az a nyugalom, az a békesség. Én az Isten kezébe vagyok. Én ott vagyok nála. És hogyha itt a földi sátorházban elbomol, akkor épületen van az Istennél. Van ez a boldog tudat az embernek a szívébe, elméjébe. Hogy én megyek, de tudom, hogy hova megyek. Én tudom, hogy kiben hittem. És hogyha itt a testemet megrágják a férgek, én tudom, hogy testem nélkül meglátom az Istent. Azt mondja Pál apostol, hogy én szeretnék itt maradni, és veletek lenni, és tudom, hogy hasznotokra lenni, de én vágyok hazamenni, az Úrral lenni. Nem egy ilyen arany középutat, vagy milyen állapotot mond ő, hanem azt mondja, én az Úrral leszek. És ez a meggyőződés, testvérem, ez nem csak egy néhány embernek adatik, hogy vannak vezetők, meg olyan lelki emberek, hogy adja nekik Isten, hanem Isten akarja adni ezt a meggyőződést minden hívő embernek. Aki megtért igazán, a Szentlélek rányomta a pecsétet. Az az ember, aki igyekszik egy ilyen szolgáló életre, embereket vezetni az Istenhez, az olyan ember megtapasztalja ezt az üdvbizonyosságot, ezt a meggyőződést ott a szívbe, hogy én megyek haza az Istenhez. Bármi lesz, én oda vágyok, én oda készülök. Ott van-e ez az üdvbizonyosság? És egyszer majd megtörténik a megdicsőülés is. megtörténik. A megdicsőlés ez akkor történik, amikor bemegyünk a kapukon a városba, amikor az Úr Jézus Krisztus fogad bennünket, amikor átváltozunk egy szempillantás alatt, és a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és hogyha a megtéréskor csak új szívet és új lelket kaptunk, hogyha akkor, amikor megvalljuk az Urat, akár a bemerítésben, akár a szolgálatban vallást teszünk róla, akkor egy új életről tudunk beszámolni, más értékrendről tudunk beszámolni, a megdicsőüléskor a mennybe, akkor új testet is fogunk kapni. Új testet is. És nem lesz betegséggel teli, nem fog öregedni az a test. Olyan testünk lesz hasonló az Úr Jézuséhoz, ami után feltámadt a halálból. Olyan testünk lesz, az a megdicsőült test. És megtörténik ez. Ugye milyen szép kilátás van az hívő embernek, tehát nem arról van szó csupán, na, itt kész minden. Nem. Kezdődik valami új, az igazi. Ez csak árnyék. Az a valóság. Itt most idegenek vagyunk, és félünk, és kísértve vagyunk, de megyünk haza. És nekem kell az a hely, és én oda akarok eljutni. A kérdés az, hogy ott van ez a meggyőződés, ott van ez a tudat, ott van ez az igyekezet benned és bennem, hogy igenis én oda akarok jutni. A fiú, az Úr Jézus ott van az életedben. Róla teszel-e bizonyságot? Adott-e üdvbizonyosságot? Meggyőződést, hogy én az övé vagyok, életemben és halálomban. És neki akarok élni, és neki akarok szolgálni minden körülmények között. Hát ezért kell imádkozzunk. És hogyha van, adjunk hálát Istennek, de imádkozzunk, hogy minden hívőben legyen ez az üdvbizonyosság. Ne legyünk bizonytalanságban azok felül, akik elaludtak, de azok felül sem, akik itt vagyunk ezen a földön. Adja meg az Úr nekünk ezt. Álljunk komolyan az Úr elé, testvéreim. Ha elszólít bennünket Isten ma, megállunk előtte. Ott van ez a tudat bennünk, megyek az Úrhoz. Alázatosan, de tudom, hogy megyek hozzá. Énekelni fogok ott a nagy énekkarba. Dicséretet zengek.
Thank you.
köszönjük ezt a biztos tudatot, hogy fönt van a hon, fönt van a mi hazánk, amelyet készítettél számunkra, és mindazok számára, akik már a földi létben elfogadtak téged, és kész, és az örök életet megígérted számunkra. Urunk, szeretnénk, hogyha mindazt, amit hallottunk a mai napon, és ezen a délutánon, ha szívünkbe ültetnénk, és valóban arra törekednénk, hogy a te szent lelked éljen bennünk nap mint nap, azért, hogy láthatóvá váljék az ott, ahol élünk, ott, ahol megfordulunk, hogy te élsz bennünk, hogy a fiú bennünk él, és így örök életünk lehet. Kérünk, Urunk, hogy senki ne legyen itt, aki úgy menjen el, hogy nincs még örök élete, hogy még nem élsz benne. Kérlek, Istenem, te munkálkodj, hogy még ezen az estén, ezen az éjszakán, azoknak a szívében. Kérünk, így vezérel bennünket otthonainkba, és áld meg elkövetkezendő hetünket számunkra. Amen.
Amen.